Hello, sziasztok! Ez itt a Szabad Egyetemi Rádió, én pedig Fanó vagyok. Itt vagyok az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az A épület 47-es termében, és a Demokrácia az iskolapadban című esemény kezdetét várom, amit a Hallgatói Hálózat szervezett. Facebookon is meghirdették az eseményt, több mint 100-an jelöltek vissza a jelenlétet. Az esemény lényege pedig a következő. Csak a poroszos, frontális oktatásnak van helye az iskolában? Az a jó diák, aki szóról-szóra visszamondja a bemagott szöveget? Tényleg minden gyerek lusta és utál tanulni? A diáknak nincs beleszólása a tanóra menetébe? Mindig a tanárnak van igaza? Létezik-e demokrácia az iskolában? Mi az a reformpedagógia? Hogy fejleszti a disputa a tanulási készségeinket? Hogyan működik Magyarországon a tehetséggondozás? Hogyan lehet eredményesen oktatni a hátrányos helyzetű gyermekeket? Május 6-án hétfőn ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Meghívott előadóink Elritók Nóra, Igaz Gyöngy Alapítvány, Galambos Rita, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Virág Szabolcs, Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület, Neumann Eszter iskolakutató, illetve Tajta Gábor belvárosi tanoda.
Majd ezután 10-15 percet kapunk arra, hogy mi érdemes belemenjenek az ő tevékenységükbe, és ezután reagálhatnak egymásra, majd a közönséget is szeretnék, hogy aktívan kérdezik, hogy mit érdeklődik, úgyhogy egy is kezdeném. Meghívott előadó, hogy Neumann Eszter, Elritók Nóra, Tajta Gábor, Virág Szabolcs, Nagy Katalin és Galambos Rita.
Elritók Nóra vagyok, és Dehetőkorokból érkeztem a 33 leghátrányosabb helyzeti kisközségben dolgozó Igazi Alapítványnak a vezetője vagyok, és a demokrácia és az esélyegyenlőség témájának szeretnék egy picit értekezni, beszélgetni velünk.
Sziasztok, én Tajta Gábor vagyok, Budapest, belvárosi tanoda alapítványi gimnáziumtól jöttem, és ott tanítok történelmet jelen pillanatban. Erről az iskoláról bővebben majd a második részbe. Én amikor oda csöppentem, akkor azt gondoltam, hogy egy olyan iskolát kellene létrehozni, ami, de én szívesen jártam volna akkor, amikor én voltam középiskolás, és úgy tűnik ez elég jól sikerült, mert mai napig is működik a tanoda, és ott tanítok jelen pillanatban is.
Sziasztok, én Neumann Eszter vagyok, oktatásszociológus vagyok, és alapvetően oktatáspolitika kutatással és foglalkozom, és azt gondoltam, hogy azt tudom most itt elmondani nektek, hogy az állami oktatási rendszerben, és azon kívül hogyan helyezhetjük el a különböző alternatív, innovatív próbálkozásokat.
Sziasztok, Virág Szabolcs vagyok, és a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesületre jöttem, ez egy elég bonyolult név, lehet, hogy még van egy szó, ami hiányzik. És nem is ebben a formátumomban vagyok itt szerintem elsősorban jelen, hanem pedagógusként, mert hogy az, amiről jobban tudok beszélni. Ennek lett a következménye, hogy én ebben az Egyesületben elkezdtem dolgozni. Röviden azért, mert arra jöttem rá, hogy ez az a fajta oktatási rendszer, amiben én dolgoztam eddig, az nem kielégítő, és ennek egyfajta alternatíváját szeretném megtalálni, és így jutottam el a demokratikus iskola modellhez, amiről majd fogok beszélni később.
Sziasztok, én Galambos Rita vagyok, és én a Szabolcshoz szeretnék kapcsolódni, mert hogy fiatalságomban én is sok évig tanítottam különböző állami iskolákban, és arra jöttem rá, hogy ezek nem olyan demokratikus iskolák, de hogy úgy morzsájában sem, mint azért a 80-as évek, amiről beszélünk. És én szép lassan jutottam el oda, hogy én belülről is próbáltam változtatni, bomlasztani, ülünk itt egy páran, akikkel együtt is. És aztán úgy döntöttem, hogy ezt úgy kívülről a civil világból lehet, hogy legalábbis én biztos, hogy hatékonyabban tudom különböző projekteken és programokon keresztül csinálni. Az én szervezetem nevében is ott van az, hogy Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, más néven DIA. És mi azzal foglalkozunk az elmúlt 14 évben, hogy iskolában és iskolán kívül hogy lehet főként a középiskolás korosztály demokratikus készségeit fejleszteni, egyébként tapasztalati tanulás útján, és a többiről majd később.
Szervusztok, én Andorné Nagy Katalin vagyok, Budapesten a Kincskereső iskolának vagyok a vezetője. Igazi kaptatojás, mert hogy egy állami intézményben dolgozom, ami jelenleg egészen most nevű, és intézményfenntartó és központ is. Mellesleg az iskolán neve is nagyon hosszú, mert hivatalosan Bethlen Gábor általános iskola és Újreál gimnázium. Tehát, hogy ilyen nagyon sokféle szál van ebben az intézményben. Kisgyerekekkel foglalkozunk, tehát különlegesen izgalmas, hogy lehet demokráciáról beszélni. Vannak ötletjeim, és ezt majd szívesen megosztom
meg. Köszönöm szépen. Én nagyon Esztert kérném meg, hogy először csak arra szeretnénk kérni, hogy hangosabban egy kicsit, hogyha lehet, mert hogy akik hátul ülnek, azok jöjjenek előrébb, mert azt gondoljuk, hogy nem lehet hallani. Hogy akkor bárki, aki ezt így annál hallotta, az jöjjön előrébb.
De az azt se hallja, hogy jöjjön előrébb.
Azt gondoltam, hogy 10 perc körülbelül arra elég, hogy néhány gondolatot felvessek, vagy problémát felvessek azzal kapcsolatban, hogy hogyan is viszonyul a nagy állami oktatási rendszer a különböző innovációkhoz, a kívülről jövő beavatkozásokhoz, az alternatív kísérletekhez. És azt gondoltam, hogy ehhez két szempontot vetnék fel. Az egyik egy történeti szempont, hogy nézzük meg egy picit, hogy hogyan is alakult ki Magyarországon az az iskola rendszer, amiben most is élünk, és hogy ez a struktúra, hogy vannak alternatív iskolák, meg állami iskolák, és a kettőnek a viszonya hogy néz ki egymáshoz. És a másik szempont pedig az lenne, hogy mi is a funkciója az alternativitásnak az iskola rendszerben, és hogy kik azok, akik hozzáférnek ezekhez az alternatív oktatási szolgáltatásokhoz, nevezzük úgy. Hogyha meg akarjuk érteni ennek a történetiségét, ennek a kérdésnek, akkor érdemes visszamenni a 85-ös közoktatási törvényhez, mert az alakította ki azt a rendszert, ami 2012-ig, vagy egészen 2011-ig nagyon meghatározó volt Magyarországon. És három olyan fogalom volt, amit az akkori törvény megalkotói nagyon fontosnak tekintettek. Az első fogalom az a pluralizmus, ami azt jelentette, hogy az iskoláknak tulajdonképpen a demokratikus önigazgatás közegeinek kéne lenni, és hogy minden iskola maga számára formálja meg azt a képet, hogy a helyi közösségnek milyen igényei vannak, és mire kell reagálni. A másik ilyen fogalom az az autonómia, ami azt jelenti, hogy minden iskola maga határozhatja meg azt a tantervet, konkrétan a tantestület és az iskola vezetés határozhatja meg, hogy milyen jelentős részben meghatározhatja, hogy milyen tanterv szerint oktatnak az iskolában, milyen pedagógiai programot tanítanak. És a harmadik ilyen fontos fogalom a törvény megalkotásakor az alternativitás volt, ami azt jelentette, hogy a 80-as évek végétől lehetővé vált az, hogy nem állami keretek között, de nagy részben állami finanszírozással létrejöjjenek alternatív iskolák, amik sokkal nagyobb szabadságot élveznek. És arra szeretném csak ezzel kapcsolatban felhívni a figyelmet, hogy ez elindított egy olyan mechanizmust, hogy akik valamilyen szempontból elégedetlenek voltak az állami iskola rendszerrel, vagy kritikával illethették volna, meg volt nekik az a lehetőségük, hogy válasszák az alternatív iskola rendszert. Ez igaz a tanárokra, igaz a szülőkre és a gyerekekre, a felhasználókra, és hát ezen a szálon szeretnék egy picit tovább menni, hogy azt nézzük meg, hogy ez a lehetőség milyen szerkezet, ilyen funkciókat adott az alternatív iskola rendszernek. A statisztikák, csak hogy egy kicsit így lássuk a méreteket, azt mutatják, hogy nagyjából a gyerekek 83%-a, a közoktatásról beszélek, óvodától középiskoláig tanul az állami intézményrendszerbe. Ez nagyjából az EU-s átlagnak felel meg, de nagyon nagy eltérések vannak országonként. Hát most 2006-os adatot hoztam, 5% tanul egyháziból, ez most már olyan 8-9% lehet, és 12% az alapítványi vagy magánszektorban. És hát azon gondolkoztam egy kicsit, amikor ide jöttem, hogy kik is azok, akik hozzáférhetnek ehhez az alapítványi alternatív kísérletező szektorhoz. Persze azt is meg szeretném, tehát hogy nem akarom azt elvitatni, hogy a nagy állami iskola rendszerben is van egy csomó innováció, kezdeményezés, de hogy mindig az a jellegzetesség alakult ki, hogy az igazán bevállalós kísérletek azok kiszorultak az alternatív rendszerben. Most egy nagyon általános ilyen kategóriát fogok mondani, biztos van sok kivétel, de én azt látom, hogy ilyen társadalmi csoportok szempontjából, hogy kik azok, akik hozzáférnek ehhez a kísérletibb jellegű pedagógiához, három ilyen nagyobb csoport van. Az egyik az a csoport, akik eléggé jól informáltak az iskolaválasztásban, és úgy érzik, hogy nem kapják meg azt a nagy főáramú állami iskolarendszertől, amit ők szeretnének. Ilyenek azok a jellemzően értelmiségi szülők, akik a Waldorfba, vagy a Rogersba, vagy az AKG-ba, vagy ilyen helyekre adják a gyerekeiket, van, akik fizetnek is ezért sok pénzt. És ilyenek azok a szülők, akiknek valamilyen sajátos nevelési igényű gyerekük van, és tehát hogy a gyerekeiknek valamilyen sajátos nevelési igénye van, és úgy érzik, hogy az állami iskolában nem kapják meg a megfelelő ellátást. És ők azok, akik tudatosan hát így kilépnek a rendszerből. És egyébként a rendszeren belül... Jó, igen. Most ezt nem részletezem. Akkor van egy másik csoport, amit elkülönítettem, azok az iskola kísérletek vagy kezdeményezések, amikor az állami iskolában azt tapasztalják a pedagógusok, hogy nem tudnak a hagyományos módszerekkel eredményeket elérni. Olyanokra gondolok, mint a 90-es években nagyon sok több iskolában indult például a Step by Step program, ami hátrányos helyzetű roma tanulóknak kínált valamilyen innovatívabb oktatási megoldást. De mondjuk ilyen a helyi keresztúri iskola, vagy pedig kialakult például a magán szakiskoláknak egy nagyon széles tömege, akik kifejezetten a szakiskolából lemorzsolódó gyerekeket fogadják be. Tehát, hogy a második réteg az, vagy második csoport, azok az iskolák lennének, akik az állami iskolarendszerből kiszorított, vagy lemorzsolódó, vagy ott kudarcos gyerekeket fogadják be. És akkor van egy harmadik csoport, szerintem, azok pedig kifejezetten iskolán kívüli tevékenységeket kínálnak, ilyen például a művészetoktatás, vagy a tanoda, de ez a tevékenység bizonyos szempontból hát egyfajta tükrét tartja a főáramú oktatási rendszernek, alternatív módszertanokkal próbálkozik, és hát bizonyos szempontból le is leplezi azt, hogy milyen kudarcai vannak a főáramú oktatási rendszerben működő iskoláknak. Igen, és akkor most szeretnék még zárásul, és hogy csak így alátámasztam statisztikákval azt, hogy ja igen, kihagytam egy gondolatot, még azt szerettem volna hozzátenni, hogy az is látszik, hogy nem csak a szülők választanak bizonyos helyzetben ilyen alternatív iskolát, hanem a tanárok számára, akik valamilyen szempontból kísérletezőbbek, vagy belülbomlasztóak, de azt érzik, hogy lefogja őket az állami iskolarendszer, túl sok mindenhez kell alkalmazkodni, azok is elkezdenek, azoknak is van egy kijárat az alternatív oktatási rendszer felé, ami azt eredményezi, hogy azok a tanárok, akik igazán kísérletezőek, vagy olyan kíváncsiak lennének, azok jellemzően kikerülnek az alternatív oktatási rendszerbe, aminek az a következménye, hogy az állami oktatási rendszerben egy kevésbé szakmailag kíváncsi tanár társadalom van, persze, és jóval többen is. És akkor csak statisztikailag is akartam ezt bizonyítani azzal, hogy 2006-os az adat, hogy a nem önkormányzati rendszerben 60%-os, tehát az egyház és az állami, és az egyház és az alapítvány iskolában 60%-a a tanároknak 40 évnél fiatalabb, az önkormányzati iskola, tehát az állami iskolarendszerben pedig ez 45%, tehát a fiatalok is jóval inkább, tehát jellemzően inkább az alternatív iskolákat választják. És ugyanilyen adatok igazak az öregekre is, tehát hogy az öreg tanárok inkább az állami iskolarendszerben vannak. És akkor csak ezt a gondolatot, vagy hogy na jó, akkor mondom az adatot, mert ez így nem volt szerencsés megfogalmazás, hogy az 50 év feletti tanároknak 12%-a tanít egyházi vagy alapítványi iskolában, és 20%-a állami iskolában. És akkor csak lezárva a gondolatmenetet, azzal szeretném összegezni, hogy ugye az iskolai önkormányzat terepe az a diák önkormányzat leginkább, és hogy azt látjuk, hogy ahogy 85 után az iskolákban megfogalmazódott az az elképzelés, hogy a tanároknak egy ilyen szakmai közösséget kell alkotniuk, akik döntenek a saját iskolájuk, hát gyakorlatilag vezetik a saját iskolájukat, és részt vesznek a döntésekben, tulajdonképpen az önkormányzati rendszer mintájára. Úgy fogalmazódott meg végül is a diák önkormányzat szerepe is, hogy hasonlóan a diákok is egy ilyen delegálti rendszerben, képviseleti rendszerben vesznek részt az iskola döntéseiben. De közben mégis azt látjuk, hogy ezek leginkább, ja, és hogy a diák önkormányzatra van delegálva az a szerep, hogy ott majd a diákok meg így szocializálódnak a demokratikus működésmódra. Ott megválasztják a delegáltat, és akkor ő részt vesz a döntésekben. És közben ezzel szemben azt látjuk, hogy a diák önkormányzat legtöbbször, ez is egy általánosítás, de legtöbbször olyan kardinális kérdésekbe dönt, hogy mi legyen a farsangi program, de igazából nincs beleszólása az iskola valódi működésében. És hogy ez valószínűleg oda is vezethető vissza, hogy 85 után úgy volt elképzelve az iskola, hogy ott a tanárok szakmai alapon hozzák meg ezeket a döntéseket, hogy mi legyen a pedagógiai program, és így tovább. Most nem megyek vele ennek a részleteibe, hogy ez hogyan szűkült le, hogy ők mibe szólhatnak bele. És hogy valahogy az iskolában, mintha nem sikerült volna összeegyeztetni azt, hogy amikor a tanárok, mint a szakma felszentelt képviselői meghozzák a döntéseket, az hogy fér össze azzal, hogy a diákok viszont képviseleti alapon nem szakértőként szóljanak bele az iskola működésében. És hogy szerintem ezen lenne érdemes gondolkodni majd a későbbiekben. És akkor csak lezárásul mondanám még azt a gondolatot, hogy azt szerettem volna elmondani, hogy egyrészt van egy olyan nagy mechanizmus a magyar oktatási rendszerben, hogy akik igazából fogékonyak lennének az ilyen innovatívabb, az igazán innovatív iskola kísérletekre, azok nincsenek benne a főáram oktatási rendszerben. Ez egy nagy általánosítás természetesen, de mert hogy vannak, de kevesebb számban. Ez az egyik állítás. És hogy szerintem afelé lenne érdemes elvinni a beszélgetést, hogy azokban a nagyon értékes iskolai kísérletekben, alternatív iskolai kísérletekben, amikről majd itt szó lesz, azokból mi és hogyan vihető át a nagy állami iskola rendszerbe, ahova végül is a legtöbb diák jár, és bizonyos szempontból nem azok a privilegizáltak, akikről beszéltem.
Akkor én azt gondolom, hogy most felállít és ide a számára fölérhetünk három szót, akkor azt írnánk el, hogy demokrácia, egyenlő esélyegyenlőség, és utána oda jönnem, hogy no segregáció. Én most azt gondolom, hogy egy nagyon fontos sarkalatos pontja ennek az egésznek. Nem tudom, hogy a három ház dolog, ez a halmozottan hátrányos helyzet mennyire van meg nektek, ugye hivatalosan az minősül annak, aki a létminimum alatt él, vagyis a mindenkori minimum 140%-át nem éri el az egyfőre jutó családi jövedelem, és akinek még ezen felül a szüleinek a végzettsége az iskolában, a lépés pillanatában nem haladja meg az általános iskolai 8 osztály, tehát Most hát ez a leírás, ugye így definiáljuk, és hát pedig szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, hogy mit jelent ez a 3H valójában. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok ember, aki távol élettől nem tudja elképzelni, bár itt most olyan sok mindenkit látok, aki már megfordult az igazén bennük, hogy nekik nyilvánvaló fogalmuk. Menjetek vissza a gondolatba 200 évet, képzeljetek el komfort nélküli házakat, ahol nincsen víz, nincsen villany, ahol a lakás berendezése leginkább ágyakból áll, ahol télen egy szobában lakik az egész család, és ez lehet 68 gyerek, ahol a szülők analfabéták, a nagyszülők is azok, ahol generációk óta nem történt semmi más az életükben, és tegyetek hozzá két 20. századi vagy 21. századi dolgot, az egyik a mobiltelefon, mert az egy nagyon fontos dolog, és a másik pedig a televízió, ott, ahol áram már van. És tulajdonképpen itt vagyunk most, a rendszerváltás előtt sem, és után sem tudott semmit senki kezdeni ezzel a társadalmi réteggel, és ez nincs is igazán kihangosítva, nem is látszik igazán, hogy mekkora a baj, de ha valaki kimegy a fővárosból, kimegy a megyeszékhelyekből, és megnézi azokat a szakiskolákat, ahol most csúcsosodik a probléma, ahol a pedagógusok nem képesek már tanítani, ahonnan a gyerekek analfabétán, funkcionális analfabétán jönnek ki, és munkaerőpiaci szempontból értékelhetetlen tudással rendelkeznek, akkor az egy picit sejtheti, hogy mi a helyzet. Na most hogy alakul ki ez a helyzet, vagy mit lehet tenni? Most, amikor a iskolai kirándulások idejét éljük, ilyenkor mindig nagyon fölmegy bennem a kupa, mert nap mint nap találkozok olyan gyerekekkel, akik elmondják, hogy ők mennek iskolai kirándulásra, és mennek erdei iskolába, és olyanok, akik úgy csinálnak, mintha ez nem érdekelné őket. Most, akik úgy csinálnak, mintha nem érdekelné, ezek azok, akik hallgatott a hátrányos helyzetűek, akik soha nem fognak tudni befizetni egyetlen is az iskolai kirándulást. Sem, akiknek nincs felszerelésük, akiknek nincs rendes szülőjük, akiknek a szülei nem mennek fel szülői értekezletre, akik úgy csinálják, mintha nem érdekelne őket semmi, és a gyerekek is ennek megfelelően csak problémát okoznak. Nagyon nagy a gond, nem látszik, hogy mekkora a gond, és igazából én sem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Most itt és a hatosok majd megerősíthetnek, egy szakmai vita kellős közepén vagyunk, hogy mi a megoldás. Magyarországon most ezekre a problémákra körvonalazódik egy úgynevezett második esélytípusú iskola rendszer vagy iskola típus. Ebbe tartoznak a tanodák is, amit említettél, ami azt mondja, hogy ha nem megy az általános iskolában, akkor majd megy délután plusz pénzért, plusz tanároknak, plusz terembe, plusz gyereknek, plusz programra, plusz uzsonnak, stb. Stb. Az igaz, hogy az nem ilyen, bár most ezen volt a vita, hogy tulajdonképpen ezen van sem. Ugye a nyíregyházi szegregált huszártelepi iskolának a sztoriát mindenki tudja. Volt ugye pár évvel ezelőtt egy olyan dolog, amikor azt mondták, hogy az uniós infrastruktúrális beruházások mellé csatoljunk egy közoktatási esélyegyenlőségi tervet, amikor kutya kötelessége lesz minden fenntartónak a szegregációt felszámolni iskolán belül vagy településen belül, és egyenletesen egy kívánatos integrációs arányt létrehozni, ami működik. Ugye a szakma azt mondja, hogy ez a 30% már nem jó, hogyha túl megy, mert akkor már nagyon nehéz és más pedagógiai eszközök kellene. Nos, van, ahol ez megvalósítható, a huszártelepi iskola is ilyen, és van, ahol olyan helyzet alakult ki, hogy főleg földrajzi szegregátumokban ez lehetetlen. Most mit lehet csinálni? Ugye a mostani államtitkárság elég határozottan kihangosította, hogy létezik szeretetteljes szegregáció, ugye imádom ezt a szót. Legyük oda a nagyvárosokban is egy külön osztályba ezeket a gyerekeket, hiszen a pusztártelepen 38 gyerekek, 10 pedagógus és az iskola sem egyszerűen, és a másik oldalon is. Tehát a demokráciában a másik oldal is nagyon fontos. A minőségi integráció, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni ezt a szót, nem integráció, mert IPL-ről integrációval lényeg beszélünk, de ez nem valósult, mert minőségi integráció a másik félben van a kétségi egyszerűség. És ugye a valami jól működik ez, biztos, hogy a bennünk IPL-nek nagyon kész azt mondja, hogy az integrációra szükség van, és nem jó, hogy egy társadalom a szegregál, nem jó, hogy ez a közé, kivéve, aki. Köszönöm szépen!
Tehát a Gábor szeretném megkérni, hogy folytassuk.
Demokráció is
iskola címmel kaptam a felkérést, és én, akit a Belváros tanodában tanítok, és annak idején az iskola megszületésénél jelen voltam. Igazából a 90-es évek elejét kell elképzelnünk. Teljesen összezavartak a gondot, hogy egy jelen problémáról, jelen helyzetről beszéltél, még egy picit visszamennék az időbe, és egy teljesen másfajta megközelítést szeretnék előhozni. Tehát a 90-es évek elején, amikor már lehetőség volt az általad mondott iskola alapításokra, akkor egy páran gondoltuk hozzá, milyen lenne egy olyan iskola, amire szívesen járnának azok a diákok, akik kikerültek a hagyományos iskolából. És kiderült, hogy a 90-es évek elején nagyon-nagyon sok fiatal hagyta ott az iskolát, és ennek ezer oka volt. Volt már egy nulladik évünk, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy megkeressük azokat a fiataloknak, és megkérdeztük őket, hogy milyen iskolába szeretnének járni, mi lenne számunkra egy ideális iskola. És nagyon-nagyon sok okosságot mondtak, nagyon sok szempontot kellettünk összegyúrni, amikor végül is megszületett a tanoda 91-ben, olyan diákoknak, akik kikerültek az iskolából, és az iskola egyszer azt mondta nekik, hogy rákok nincs szükség, alkalmatlanak vagytok középiskolásoknak, mert hangosabbak vagytok, mint a többiek, nem jártok be minden nap az iskolába, alkoholt fogyasztottak, kipróbálták a füvestizelet, tehát ezeknek a fiataloknak kellett egy iskolát nyitni. És ez az iskola, amikor megszületett, akkor tulajdonképpen akik mi létrehoztuk és elkezdtünk itt tanítani, egy picit mi is így kezdő voltunk ebben, mert csupa pályakezdő volt. Én akkor mondjuk előtte tanítottam már egy másik iskolába, egy év után azt a papírt kaptam, hogy nem tudtam beilleszkedni a tanulói helyett a tanári közösségbe, ezért nem vagyok alkalmas tanárnak, és hagyom az iskolát, ez megtörtént, és egy olyan felpiszkált az, hogy mégis lehet, hogy van egy olyan iskola, ahol hova szívesen járni, csináljuk meg azt az iskolát, mint ahol. Ez a tanuló, amikor megszületett, akkor tulajdonképpen a demokrácia úgy született ott meg, hogy a diákok mondták meg, ők alakították az egész rendszert, és kitalálódott számos olyan dolog, ami utána elterjedt az iskolák többségét, az alternatív iskolának jelent, és mondanék egy-két ilyen dolgot. Például az kiderült, hogy nem biztos, hogy a 16 és 20 év közötti diákok egyszerre élnek meg egy érettségére. Akkor kitalálódott nálunk az, hogy nem kell egyszerre minden tantárgyból érettségizni, hanem nézzük azt meg, hogyha valaki eljutott matematikából, hogy megvan a megfelelő számú vizsgája, akkor érettségizni csak egyetlen egy tantárgyból. És akkor lehetőséget adtunk és kértünk a mi általunk felállított modellbe, hogy ne egyszerre kell egy időpontba érettségizni, hanem legyen ez megosztva. És lámán elkeres 10-15 év, és a nagy rendszer is átvette ezt a módszert, hogy lehet osztott érettségeket tenni, lehet előrehozott vizsgákat tenni. Mindennyien fontos volt számunkra, hogy a diákoknak kínáljuk olyan lehetőséget tanulásra, amely kicsit az ő életkínusokhoz alkalmazkodik. Ezért egy picit megfordítottuk azt a iskolába járás rendszerét, azt mondtuk, hogy én a történetet tanítok, én tartok 2-11-től, csütörtökön 9-től, péntekre délután 3 órától, minden tanár összeírta, hogy mikor tart órát, és a diákoknak kellett versengeni azért, hogy órára járhassanak, hogy legyen nekik egy óra rendjük. Mert bizony vannak olyan diákok, vagy olyanok, akik azért kerültek ki mondjuk a hagyományos iskola rendszerből, mert kénytelenek dolgozni a megjelenítésük miatt, ők dolgoznak este, reggel nem tudnak felkelni, de már jól tudnak teljesen 11 órától. Tehát neki nem volt probléma, hogy 11-től volt órájuk például. Nagyon kevés ez a 10 perc, és inkább csak ilyen szeleteket, világokat mondott ki a tanulói életéből. A 90-es években nagyon hangsúlyt kapott egy olyan társadalmi probléma, ami előtte is volt, akkor jött rá a világ arra, hogy úristen vannak kábítószerek, vannak kábítószerek használó fiatalok, ez micsoda deviancia, tömegesen lőtták ki a diákokat az iskolából, meg elég sok ilyen diákot felvettünk a diákjaink közé, és mégis kaptuk azt a véget, hogy na, tanod a füvesek marmos iskolája. Mi rájöttünk arra, hogy egy külön programot indít, ami ezzel a problémával foglalkozik, és valóban nagyon nagy hangsúlyt tettünk ezeknek a fiataloknak a iskolába járására, az ő rehabilitációjukra, eljutottuk őket olyan intézményekbe, ami már nem tudunk foglalkozni, kifejezetten már olyan stádióban voltak, hogy nem az oktatás és a tanulás volt számukra fontos, nem egyáltalán a drog problémájuk. És erre nagyon jó alternatívákat és megoldásokat találni. Ugyanilyen problémával kellett szembesülni nekünk azzal, amikor kiderült az egyik diákunk, azért nem jár iskolába, mert előzetes letartóztatásra került, és kiderült, hogy, épp bankokat rabolt egy pár hónapig, mert hogy elég sok filmet látott ahhoz, hogy bemegyek ezt a Stuttgart-ban, hogy mi a lét, odaadják, tudok, mennyire jobban tudok úgy élni. Amikor kiderült, hogy van nagyon sok olyan fiatal, aki ott van előzetes letartóztatásra, egy, két, három év, és mi történik ott velük? Semmi. Vagyis egy dolog történik, nagyon jó bűnözetként tudnak válni. De mi azt mondjuk, hogy hagyj járni be a börtönökbe, hagyj járni be olyan intézményekbe, ahol előzetesben vannak fiatalok, hát a tudunk meg tanulási lehetőséget nyújtani, és a tanulás számukra egy fordulópontot jelenthet, hogy hogyan lehet mégis másképp fordítani az életüket, akkor a tanulán belül kialakult egy olyan csapat, aki elkezdett börtönökbe járni, és ilyen oktatási formákat kínálni. Jelen esetben a tanoda, én úgy gondolom, a legnagyobb oldal azzal küzdik, hogy azzal fog küzdeni, amit te is mondtál, meg te is talán, hogy, a mostani rendszer nem arra kíváncsi, hogy milyen alternatívákat tud nyújtani, hanem húzzunk fel egy nagy sablon, nézzük meg azt, hogy január 24-én hol tartunk a történelemből, magyarból, matekból, azon is találkozunk, ott tartanak, ahol kell az, hogy jól végeznek, jól teljesnek, és ahol nem ott tartanak, ott meg kell vizsgálni, hogy miért nem egy jól a tanítás. Lehet küldeni a dolgozóra, előzze a tanárok alkalmasságát. Én úgy gondolom, hogy a demokrácia iskola az egyre nehezebb helyzetbe kerül. Valóban számunkra is kihívás, hogy hogyan tudjuk a következő évre már megfogalmazni magunknak, hogy tudjuk ezt az újfajta rendszert a tanodával összegyúrva tovább működtetni. Jól látni, hogy köztet is onnan, aki a tanodával végzett, és saját élménye is van a tanodáról. És nagyon sok mindenről tudnék mesélni, tehát hogyha majd lesznek kérdések, lesznek idők, akkor nagyon szívesen így egy-egy külön gondolatot kérnék el. És akkor átadám a szót.
Köszönjük, akkor Virág Szabolcs.
Bocsánat, szabad egyet kérdezni a Nórától, hogy az érdekelne, hogy mondtad ezt, hogyha lehetővé válna az integrált oktatás, hogy erre lenne egy törekvés, hogy, egy minőségi integráció legyen. És szerintem mi kell lennek ennek a kihívása, vagy mi kell lennek erre az iskola azt mondja, hogy integráltan és minőségi integrációt szeretne csinálni, hogy mi kell lennek ebbe a kihívása.
Partnerként tekintik, hanem általában a gyerek szerepbe kényszerítik. Thank you. Nagyon nehéz ezt úgy megélni egy osztálytermi helyzetet, vagy egy iskola helyzetet, hogy ne automatikusan érdekel, hogy ügyfelés legyen. Na most a demokratikus iskolák, amik működnek egyébként szerte Európában, nem túl sok, ezeket a százalékok, amiket említettél, azok nyilván az alternatív iskoláknak egy még nagyon 10%-ában, egyedül ország az Izrael valami érdekes módon, ahol meghaladja ez mondjuk az 1%-ot. Ők azt mondják, hogy igenis lehet olyan iskolát létrehozni, ahol mondjuk ilyen nagy üléseket tartunk, attól, hogy mekkora az iskola, és ott mindenki önmagát képviseli, nem kell nekem egy delegált valaki, hanem azt mondom, hogy ott ül a tanár, ott ül az igazgató, és ott ül a 7-8-9-12 éves gyerek, és megveszi, megmutatjuk azokat a döntéseket, amiket azon a héten az iskola életét érintik. És ott mindenki megnyilvánulhat, és utána végén mindenki döntést is hozhat. Ez a döntés pedig az ő döntése. Ezen az egyik alap, ami ha mondjuk azt kérdésnek, hogy definiálni, mi az a demokratikus iskola, mert ez lenne az egyik pillér. A másik, ami igazából csak ennek a hozománya lehet, hogy nem kötelező, hogy óra látogatás. Ezt nem tudom, hogy kimondhattátok-e valaha, amikor, amióta működik az iskola, hogy nem kötelező óra látogatás. Most se kötelező, jó, akkor ez nekem nem is egy új információ. Nem tudom, hogy jogilag ez egyébként hogyan játszik volna a hatóságok fele.
Van egy életkor, a kamp kötelezettség.
Aha.
Kötelező. Fölötte pedig mit kínáljuk a lehetőséget és a diákok után, hogy jöjjenek az órájukra.
Jó, tehát igazából akkor alkalmazkodni kell nyilván a jogi szabályozáshoz. Na, ezekben az iskolában elvileg nem kötelező 8 évesen sem. Órára jár. Iskolában járunk valószínűleg, mert az iskola úgy képzeli magát, mint egy hely, ahol ami bármit, ami ott történik, az tanulásnak számít. Tehát nem szeparálja el a tanulát, és azt mondja, hogy valaki a tanulás, amit ott van, és akkor van 5 perc szünetet a dohangára, aztán visszaállsz abba a 14 éves, akkor matekot tanulsz, hanem tanulásnak számít a fáramászás, a gyerekek játéka, ha egy spontán beszélgetés történik a diák között, és természetesen a legtöbb ilyen iskolában vannak órák is. És ugyanúgy a rendszerben működik, mint nálunk, ezek szerint, hogy választhatóak az órák, tehát van egy felkínált ajánlat, és akkor abból dönt a gyerek. Ez a másik pillér, ugyanakkor ez sem olyan pillér, amit nem lehet változtatni, ugyanis a gyűlésnek abszolút joga van arra, hogy még akár elő is írjon olyan órát, amit nem muszáj megállni. Tehát a gyűlésnek az abszolút autoritás. És az egyik leggyakoribb reakció az, hogy ugye ilyen rendszerben nincsen autoritás, ez egy ilyen lesz szép fel, mindenki legelett a mezőn, és hogy lesz az ilyen gyerekekből állampolgár? Hogy lesz ilyen gyerekekből olyan valaki, aki megy az utcán, és úgy is elkezdik, hogy én is azt szeretném, hogy nem is lehetnek. És hogyha nincs autoritás, akkor egy baj. És igazából ez a, én úgy látom, hogy van itt egy félreértés, hogy van egy egyszemélyi autoritás, ami mindig olyan átlátható, vonzóbb, és az ellen egyébként sokkal egyszerűbb lázadni. És ha ott van egy pedagógus áll ellen szemben, és nem úgy kell csinálni, akkor az sokkal egyszerűbb elhelyezni magam ebben a rendszerben. Tehát ritkán gondolok be, hogy annak is meg van mondva, annak a pedagógusnak is, sőt, még az osztályfőnöknek is, sőt, még az igazgatónak is maga sem lesz a léke. Tehát, hogy igazából ezt a játszmát veszi ki a rendszerből, ha jól működik. Na most ez nem egy mágia, meg egy ilyen mindenre való válasz, de az biztos, hogy ez jól működik, akkor az a feltételezés, és már ez nem csak feltételezés, hogy ezekből a gyerekekből önálló emberek lesznek, és azért lesznek önálló emberek, mert hogy megvan engedélyük, hogy életük bizonyos részében, az iskolában töltött részében ők osszák be a saját idejüket, ők találják meg azokat az elfoglaltságokat, amik őket örömmel töltik el, ők keressék meg ehhez azokat az embereket, akikkel ezt örömmel csinálják, és ők álljanak a saját véleményükért. Mert az egészen egyszerűen nonsens, hogy 18 éves kor azon után, ahogy most hallottam a Magyarország legeredményesebb iskolájának a, hogy mondjam, egy ballagás beszédében, nem mondom a nevét, de valaki biztos tudja, hogy ugye az iskola egy védőburkot képez a gyerekek fölé, és azt, hogy leemeljük a ballagást, vagy a védőburkot, és addig az megjóvja őket, és hogy ez milyen jó, és persze, tök jó, tehát hogy ugye már ez egy nagyon-nagyon szépen tudom, hogy ebben elvárjuk, hogy szavazzanak, vegyék fel az óráikat, de még nem jutottak el a történelem anyagból 5-6-on túl, hogy mi is ez a választás, demokrácia, mi van? Hát ugye szerintem ez teljesen éveszerűen a rendszer. Természetesen nem minden is volna ilyen, és itt a problémát próbáltam jobban kisalakítani. Tehát a demokratikus iskola mozgalom, ha kicsit visszamegyünk az időben, az 1920-as években alakult, alakult, egy szemérkező iskola volt az, akik ősorvosnak tartanak, és még inkább az igazgató neve, az ASMU neve az, aki ezt meghatározta, és egy nagyon hatásos ember volt, de ahogy ez is felmerült a körfellátogatásoknál, ő is visszamert természetesen egy előzetes hatásra, hogy Homer Lane nevű amerikai pedagógus volt az, aki azt gondolta, hogy ez a köztársaságos díj, ez egy elég jól működő rendszer, ami alapján az Amerikai Egyesült Államok létrejött, próbáljuk meg ezt gyerekek világába átültetni, eljárt bírósági tárgyalások, és azt javasolta a bíróknak, hogy azokat a gyerekeket, akiket eddig félnél ilyet meg olyan dolgokért, adja neki oda, létrehoz egy bentartásos iskolát, ami több mint iskola, és ott dolgoznak, együttműködnek, alkotnak, és ez alapján létrejön egy olyan élmény, ami korrekciós erőben hat. Ez volt az ős-ős, az 19. századik végén született, és 1920-tól elkezdve ezek a demokratikus iskolák hullámzóan ugyan, de működtek, 60-as években volt ennek a csúcsa, amikor egész Európában és Amerikán ugye elterjedt az állapotokat a diákmozgalmaknak a lelkesedő hatása, és abból megmondott néhány, mert természetesen a lelkesedés azért nem elő. Tehát ami engem ebben érdekel, és ami az egyesületünket ebben érdekel, az az, hogy hogyan lehet olyan irányba elmozdítani ezt a rendszer, ami strukturális változások hoz. Tehát nem az, hogy projektmódszerben viszünk a tükrögi órára, mert az tök jó, ahhoz képest, ha már ott kell lenne, ha már frontálisan megmondja a tanárban is, hogy mi az erő része, ahhoz képest jó. De mi az, ami ezen túlmutathat? Tehát, hogy mi az, ami én magam közben lennék? Illetve ennek egy zárójelet, hogy gyakorlatilag azért szerintem az ideális elvárás, hogy bármilyen módszert vannak élve, minden gyereket, akik alapvetően kényszerből vannak ott, annál elérjem azt, hogy élvezze azt az órát, és még akkor is remenjen, amikor válaszol. Egyszerűen ez nem életszerű. És ez azért életszerű, mert soha nem volt megoldva az idő és tér nekik szerintem, ami után egyáltalán fölmerült egy ilyen dolgot. Na most a szociális részére hadd rágálni, ez egy létező probléma, ezeknek az iskoláknak a jelentős része fizetős, mert hogy nem tud más tenni. Miért nem tud más lenni? Azért nem tud más lenni, mert minden adott országban az adott hagyományos államrendszer éppen úgy nem támogatja ezt a fajta működésmódot, mint bármi más. Tehát be kell lőni azt a réteget, aki itthon mondta, a Valdorba járnak, a Rogerszak, nem tudom hova, ahogy úgy megteremtsék, ugye egy ilyen kapitalisztikus társadalom belül azt, hogy iskola eltartsa magát. Ezzel automatikusan kizárhatunk egy jelentős réteget, ez megint egy dilemma, amit nehéz. Mert ahonnan ugye elvileg azt mondják az ilyen iskolában dolgozó emberek, hogy ez működhet olyan rétegek esetében is, akik még nem hozzák amikor azt a bizonyos reflexiós szintet, amivel mondjuk egy demokratikus gyűlésen való véleménynyilvánítás lehetővé válik, az náluk egy hosszabb folyamat eredménye. Jó. Még annyit mondanék, aztán lehet, hogy nem tudom menni, van egy olyan. Annyit mondanék, hogy hogyan születik a gömökés, mert ez egy érzékeny téma, tehát az, hogy részvételi demokrácia alapján megszavazhatjuk, hogy ne járhasson a cigány gyerek az iskolánkba, mert megszavazhatjuk, hogy a szemüveléseket nem szolgáljuk ki elvégül, csak utoljára. Tehát elvileg önmagában a részvételi demokrácia nem garantálja, és feltételezi arra, hogy a dolgok jól működnek. Tehát mi az, ebből nem mondasz el semmi, természetesen ezt tudjuk. Azonban a döntéshozatalnak is van több módja az ilyen iskolában, lehet olyan módja, ami konszenzus irányába megy, tehát addig beszélünk, amíg mindenkiben megszületik az az érzés, hogy ez jó, ezt el tudja fogadni. És van olyan, amit írókényszerű módszernek hívnak, amikor alapvetően többségi szavazással születik a döntés, de amikor az elsőkről lemegy, ki az, aki igen, ki az, aki nem, akkor a nemre voksolókat megkérdezik, hogy ez pontosan miért van, mi az, ami zavaró, és utána újra költjük a szavazást, hogy három napig alkalommal. Na most az első reakcióba eljött a tanárként, hogy ez baromi unalmas. Tehát itt ülni órákat, gyűlőzik, üléseken, hogy megdobott a Matyi egy gombolyóval, és akkor erre lesz hallgatni. Tehát nyilván ennek is megvan a maga módszertana, hogy ez ne legyen egy ilyen végtelen, Viktor, és hogyan legyen úgy hatékony, hogy akkor mindenkinek megadjuk a módját, hogy elmondhassa, ami ő bánik. És akkor még itt hagyd tegyen hozzá azt, hogy ezek az iskolák jó esetben nem szeparálódnak el az őket belül világos. Ez a titokon állandok, az lenne az erdő az ideális, hogy nem egy burkot hozunk létre a gyerekek fölé, hogy nem is menjenek, nem esnek át az utca túloldalára a mindenki engedélyek nélkül, hanem egy integrált lehetőséget arra, hogy megismerjék azt a világot, ahol amúgy tényleg él, amit túlmutatunk is iskolaim keretekkel. Jó, azt hiszem, hogy ennyi is akkor válaszol a kérdésre.
Köszönöm. Hát igazából egy kicsit azt folytatnám, azt a gondolatmenetet, amit te itt elkezdtél, és csak azt szeretném mondani, hogy ezekből a úgynevezett demokratikus iskolákból, vagy iskola köztársaságokból, vagy gyerek köztársaságból elég sok van a világban. Például Dél-Amerikában van egy egész mozgalom ilyen gyerek köztársaságokból, és egyébként a jezsuita rend, nagyon sok magyar jezsuita szerzetes is dolgozik ilyenben. Tehát hihetetlen izgalmas ezeknek a működése és azok a történelmi pillanatok, ahol ezek felbukkantak. Én magam egy olyan módszeren nevelkedtem, amiben Katival is közösen ügyködtünk sok éven keresztül, amit Frené mozgalomnak hívtak, tehát ugyanennek a 20-as években fejlődő polgári demokratikus iskola mozgalmaknak az egyik gyönyörű hajtása Franciaországban és még kb. 45 országban. És az érdekessége az, hogy Magyarországon ugye a második világháború előtt ezek a demokratikus iskola kísérletek, vagy hát létező iskolák ugye itt voltak, léteztek, aztán jött egy kis szünet, és ugye 80-as években ugye ezek felélettek, és például a Frené módszerrel az történt, ami egy nagyon hasonló alapállásból indul ki, csak egy kicsit praktikusabban, mint ahogy azt most itt elmesélted, ugye ez a munkaiskolája most a szónak tényleg a normális és egészséges értelmében, tehát a cselekedtetés, a learning by doing elve alapján, hogy Magyarországon ez az óvodákban terjedt el a Frené módszer, és hát nyilván mindenki sejti, hogy leginkább azért, mert ugye ott kvázi nincs tétje a dolognak, tehát nincs ez a hova megy tovább, vizsgázik, leveszük a burkot, hogy fog érvényesülni, stb. Tehát ezt csak így az átvezetésnek gondoltam. Én azzal kezdeném, hogy két sztorit szeretnék elmesélni, mert ugye én bizonyos értelemben kakukktojás vagyok, mert én most éppen ugye kívülről dolgozom csak iskolákkal, tehát nem tanítok franciát, meg magyart, mint ahogy ezt tettem sok éven keresztül többek közt itt a Józsefvárosban, hanem ugye egy szakmai civil szervezet ben dolgozom azért, hogy ezek a bizonyos demokratikus készségek, amiknek a fejlesztéséről itt tulajdonképpen mindannyian próbálunk megbeszélni, ugye a fiatalság számára elérhetőek, tanulhatóak, megtapasztalhatóak legyenek. És két sztorim lenne. Az egyik, hogy a békehadtestről talán itt elég fiatal, többen vagytok fiatalok, tehát hogy mi volt a békehadtest, meg ugye ez az önkéntes mozgalom az USA-ban, Magyarországon is voltak a békehadtest önkéntesei a 80-as, 90-es években, és itt volt egy fiatalember Veszprémben két évig a 90-es években, aki önkéntesen angol tanított egy veszprémi gimnáziumban, és egyébként önkéntesen a kosárlabda csapat edzője is volt, nagyon megszerette Magyarországot, és mielőtt hazament, azt mondta, hogy hát azt gondolja, hogy neki dolga van még. Szóval most haza fog menni, de neki dolga van, és akkor ezt a dolgát úgy definiálta, hogy van egy nagy hiány Magyarországon itt a demokratikus átalakulás során, és az a hiány az az, hogy a fiatalokat magukra hagyta ez az átalakulás, és hogy a fiataloknak az iskolában semmiképpen, de azon kívül sincs nagyon módja, hogy ezeket a demokratikus készségeket elsajátítsa, mert a fejükben nem verik, hál' Istennek egyébként az jobb, de tehát nincs lehetőségük, mert a diák önkormányzat nem az a terület, a kosárlabda csapat nem az a terület, az egy jó kis kísérlet, de az kevés. Tehát nincs hol megtanulni azt, amit például ugye itt a HAHA csinált az utóbbi időben, vagy akár egy csomó civil szervezet. És akkor azt mondta, hogy hát ennek az orvoslására legjobban ő azt tudja elképzelni, ugye jó amerikaiként, hogy hát létrehoz egy civil szervezetet Magyarországon, és ezt így gondolta, hogy hát ez nem probléma, hát fogja, elmegy a bíróságra, beegyezteti, de ennél sokkal többet tudott, ő pontosan tudta, mert egyébként megtanulta mindenféle nagyon izgalmas helyeken az USA-ban, hogy grundol az ember egy szervezetet. Tehát egy hátizsákkal, egy jó ötlettel, rengeteg kapcsolattal, nulla pénzzel az elején, aztán majd az jön, ha az ember kellő meggyőző erővel rendelkezik, és kellő mennyiségű jó eredményt letesz az asztalra. Na most ez volt 98-ban, és ez a Richard Herrill nevű srác létrehozta a Demokratikus Ifjúságért Alapítványt úgy, hogy a bíróságon közölték vele, hogy ez olyan hülye név, hogy találjon ki valami mást, mert ez így nem fog menni. Szenvedünk is ettől rendesen a mai napig. Mi már minden pártnak voltunk egyébként így a lerakat emiatt, a név miatt, de ez egy másik történet. Na most ez a történet ugye azért nagyon érdekes, mert hogy jön ahhoz egy 30 éves ember a világ másik feléről, hogy ő egy hiányt felismerve egyszerűen elkezdjen annak a hiánynak a ledolgozásán dolgozni, és egyébként körülbelül 2 hónap alatt egy olyan tanácsadó testületet hozott létre, ahol Magyarország akkor ifjúságügyel foglalkozó gyakorlati és elméleti szakemberei ott ültek, és hónapokig vitatkoztunk azon, hogy bizonyos angol kifejezéseket hogy lehet magyarra fordítani, és ebben nem csak az önkéntesség volt benne, társadalmi részvétel. Most a magyarra fordítás nem azt jelenti, hogy a szónak van-e magyar megfelelője, hanem az mit jelent az akkori magyar valóságban. Nagyon messzire jutottunk, azóta eltelt 14 év most már, és ez a szervezet él és virul, és elsősorban a fiatalkori önkéntességgel, és egyébként az aktív állampolgári készségek fejlesztésével foglalkozik, és valahol mindazzal, amit egyébként a Szabolcs és a többiek is elmondtak. Egy másik sztori ezzel párhuzamosan, a következő történet egy nagyon jól működő budai művelődési ház, egy pár évvel ezelőtt szervezett úgynevezett demokrácia kurzusokat gyerekeknek, elsősorban vidéki hátrányos helyzetű gyerekeknek. És akkor nagyon sok civil szervezetet felkértek, hogy tartson ilyen demokrácia foglalkozásokat, és mi lelkesen jöttünk, hogy igen, mi szeretünk ilyet tartani. És az egyik nagyon harcedzett kolléganőm jött, és azt mondta, hogy most képzeld el, volt egy gyerek, aki egész délelőtt azt kérdezte, hogy mikor jön a kifli. És én mindig mondtam neki, nyugi, de hát egyáltalán miért jönne kifli? Hát mindenki reggelizett, most minden dolgozunk szépen, és délben majd lesz ebéd. De a gyerek szépen, sőt egyre agresszívebben mondta, hogy de hol a kifli. És amikor már több gyerek kérdezte, hogy hol a kifli, vagy egyáltalán hol van valami kenyér, akkor a kolléganőm azért gyanút fogott, nem volt annyira érzéketlen, és megkérdezte, hogy mi a probléma. És hát aztán ott jött a meglepetés, de hát a Nóri után ez már nem akkora meglepetés, hogy az én jól szituált budapesti civil kolléganőm nem értette azt a problémát, hogy van éhes gyerek, aki 10-kor lefordul, leájul a székről, mert hogy nem csak reggelit nem kapott, de vacsorát sem, mert hogy enni csak az iskolába szokott. Na most akkor a mi szervezetünkben azért ugye rájöttünk, hogy itt komoly kompetencia és tudás hiányok vannak itt az én munkatársaim között, többek között a szegénységről, a mély szegénységről. Tehát az már a szervezők részére vett fel komoly kérdéseket, hogy ők nem tudták-e, hogy kiknek szervezik ezt a dolgot, és akkor lehet, hogy a költségvetésből tényleg 2 kiflit meg egy kis poharas tejet illet volna megszervezni. Ez a 2 sztori azért érdekes, mert tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk, hogy a jövő generációi, ti, meg a még fiatalabbak, olyan felnőttekké váljanak, akik kapásból értik, hogy egy ilyen programszervezésekor a reggelizéssel kell kezdeni, egy közösségi élményként reggelizéssel részben pedig olyan felnőttekké, vagy akár fiatalokká, vagy fiatal felnőttekké, akik nem mennek el bizonyos jelenségek mellett passzívan. És én azt valahogy úgy, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy de mi ez a demokratikus készségfejlesztés, akkor mindig azt fogjuk mondani, hogy olyan fiatalokat, felnőtteket szeretnénk, azt, hogy nevelni, ez rossz szó, szóval, hogy abban szeretnénk segíteni, hogy önmagukért és másokért felelősséget vállalni tudó emberekké váljanak. És hogy az iskola ezért mit tesz, ezt most látom, hogy képviselített itt az iskolákat, nekem most nagyon jó a helyzetem, mert én nekem arról kell beszélnem, hogy mi mit teszünk azért, hogy ez megtörténjen. És az első eszköz, amit láttunk, és nem csak mi, hanem nemzetközileg is úgy tűnik, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, az önkéntesség. Vagyis az, hogy lehetőséget adni minél fiatalabb kortól kezdve a fiatalok számára arra, hogy bizonyos tehát hogy ha körülnéznek maguk köré, és látnak olyan problémákat, amiket senki nem old meg, most lehet itt a mély szegénységet mondani, lehet itt környezeti ügyeket, millió ezer dolog van, hogyha körülnézünk, hogy akkor ők nem majd valahonnan várják a megoldást, vagy másra hárítják, hanem képesek proaktív módon, kezdeményezően ebben, ennek a dolognak a megoldásában részt venni. Most a Nóri itt mutogatott, hogy itt sok önkéntes van, aki például Toldra és Berettyóújfalura jár le, de van itt olyan önkéntes, akiről én tudok, aki mondjuk egy kis faluba volt már mondjuk tájház falat tapasztani, vagy időseknek segíteni. Azt tudom mondani, hogy mindegy. A lényeg az, hogy tehát mi azt a célt tűztük ki magunk elé 10 évvel ezelőtt, hogy minden magyar fiatal, aki az iskola rendszerbe vagy azon kívül, de valami formális vagy nem formális oktatásban részesül, egyszer legalább az életbe, ezt tapasztalja meg, de nem ám úgy, hogy kizavarjuk, ahogy most zárója, mindenki tudja, hogy most a kötelező önkéntesség az már előírás, amit most szerencsére nem így hívnak, hanem közösségi szolgálatnak, de ezt úgy tették rá megint a rendszerre, ugye 50 óra elvégzése, dokumentálása kötelező a 2016-ban érettségizők számára és onnantól fölfele, ugye se a pedagógus társadalom, se az iskola, se a civil világ, se senki nincs fölkészülve, és mi, hát azt kell, hogy mondjam, hogy magántámogatók pénzéből képzéseket szervezünk az állami iskolában tanító pedagógusoknak, hogy ők erre képesek legyenek, hogy a gyerekeket megfelelő körülmények között készítsék fel a nem önkéntességre egyébként, hanem közösségi szolgálatra. Tehát mi nem erre gondoltunk, ez most zárójel bezárva. Mi arra gondoltunk, ami valóban önkéntes, tehát ahol a fiatal vagy a középiskolás maga dönti el, hogy egyedül vagy mással, egy szervezethez kapcsolódóan, vagy egy kis csoportot kezdeményezve, ő milyen problémán szeretne egy kicsit enyhíteni, hogy azt hogy teszi, és ehhez kellő mennyiségű segítséget kap egy szervezettől, egy koordinátortól, nagyon sokféle módon lehet ezt csinálni. Csak egy számadat, hogy mi 7 évig szerveztük az úgynevezett önkéntes fiatalok napját, ez egy nagy nemzetközi megmozdulás, mint mondjuk a Föld napja, és amikor ezt először meghirdettük, akkor úgy hát szerényen arra gondoltunk, hogy hát 1-2 ezer középiskolást vagy egyetemist, tehát ez csak fog érdekelni. Az elsőben 7 ezeren regisztráltak és ténykedtek a fent leírt módon, az utolsó évben 32 ezeren. Tehát ahogy a víz mondja, igény lenne rá. Tehát hogyha keretek vannak, ha normális elismerési rendszer van, és módszertan van mögé téve, ez a dolog működik, nem kell Amerikába menni. A fiatalok jelentős része nagyon szereti ezt csinálni, és nagyon fontosnak tartja. De miért is? Azért, mert hogy az iskola, ahogy itt eddig elhangzott, a klasszikus értelemben, de nem feltétlenül demokratikus iskola, eléggé nagy mértékben infantilizál. Vagyis nem enged a fiatalnak vagy a gyereknek arra teret, hogy döntéseket hozzon, hogy autonóm, felelősségteljes lényként gondolkodjon és cselekedjen, és hogy egy közösségben, valódi közösségben tudjon problémákat megoldani. És ha belegondol mindenki a saját életébe, és akkor most megvilágosodtam. Mindenkinek nagyon erős vágya van arra, hogy hasznos legyen, hogy elismerést kapjon, és hogy lássa annak az eredményét, amit csinál. Ugye erre az önkéntesség elég nagy mértékben alkalmas. Egy másik módszer, amiről szintén Szabolcs már kezdett beszélni, és tulajdonképpen minden alternatív iskolában jelen van ez a dolog, ugye ez az úgynevezett vitamódszerek, vagy disputa, ugye sokféleképpen lehet mondani, ugye rájöttünk arra, hogy nagyszerű, hogy rengeteg fiatal önkénteskedik, de nincsenek technikáik arra, hogy beszéljenek azokról a dolgokról, amikkel foglalkoznak, például a társadalmi problémákról. Sőt, a rossz hír az, hogy a pedagógusok kifejezetten rettegnek, tisztelet a kivételnek, tehát amikor mi járunk iskolákba képezni tanárokat, hogy a közösségi szolgálatra ők hogy készítsék fel a gyerekeket, és ezt hogy kezeljék pedagógilag, akkor könyörögnek, hogy menjünk be osztályfőnöki órákra, és beszélgessünk már ilyen furcsa dolgokról a gyerekekkel, hogy szegénység, meg hajléktalanság, meg betegség, meg kirekesztettség, meg egyáltalán ilyen problémák, mert hogy hát én csak egy fizika tanár vagyok, én csak egy matek tanár vagyok, én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. És akkor nézzünk rájuk, hogy akkor hogy tudtok működni a mindennapokban, hát a szegénység ott van, a hajlék, tehát minden ott van bent az iskolában, hát ha csak nem, ugye azt a rózsadombi esetet veszünk, de akkor se lehet kikerülni, mert azért a gyerekek járnak, meg olvasnak, meg benyomások érik őket. Hát röviden, igazából Az én mondandóm lényege az az, hogy nagyon sokféle módon, iskolában is azon kívül, meg lehet teremteni azokat a lehetőségeket, azokat a tanulási, nem feltétlenül formális, tehát nem formális vagy informális tanulási helyzeteket, ahol azokat a bizonyos demokratikus készségeket el lehetne sajátítani, ami az együttműködés, a hatékony probléma megoldás, a hatékony kommunikáció, egyáltalán a nyilvános beszéd, a vezetői készségek, millió dolog, amire az iskola nem csak azért, mert burok, hanem azért, mert nem gondolja, hogy ez az ő dolga lenne, nem ad lehetőséget. És igazából az a kérdés, hogy hogy lehetne egy kicsit ezeket a demokratikus iskola elképzeléseket, és ezeket a kívülről jövő, látszólag az iskolához nem kötődő kezdeményezéseket összekapcsolni. Én nyitva hagynám ennek a megválaszolását. Egyébként csak egy nagyon rövid záró megjegyzés, hogy nagyon sok hagyományos iskolában, tehát mondjuk ugye ismeritek ezeket a bentlakásos, évi 30 ezer fontot érő angol bentlakásos iskolákat, ahol hát Harry Potter, tehát hogy ez a nagyon kemény szabályok, viselet meghatározva, tényleg centire mérik a szoknyát, a nyakkendőt, a bajuszt, mindent. Ezekben az iskolákban hihetetlen nagy autonómiát kapnak bizonyos keretek között a gyerekek, és elképesztően komolyan veszik, ugye most éppen Angliáról beszélünk, az ő demokratikus készségfejlesztésüket, például, amiről például Szabolcs is beszélt, hogy az állampolgári jogok gyakorlására hogy lehet fölkészíteni a gyerekeket, például, hogy szavazni kell, hogy dönt az ember különböző politikai pártok között, vagy például egy kultúrált vitában, egy demokratikus vitában hogy vesz részt. És ezekben a nagyon hagyományos 900 éve ugyanúgy locsolják a füvet, és ugyanolyan ruhákba járnak iskolákba, ezt halál komolyan veszik. Sokkal komolyabban, mint bizonyos tantárgyi dolgokat, ugyanis azt állítják, amit a Nóri is mondott, hogy ha a szocializáció normális módon zajlik, és elsajátítják a megfelelő viselkedés, és a megfelelő viselkedés nem csak azt jelenti, hogy nem köpök az asztalra, hanem azt is, hogy tudom azt, hogy hogy lehet együttműködni, hogy lehet problémákat megoldani. És egy ilyen iskolában én egy filmmel láttam, de potyogtak a könnyeim, azt kell, hogy mondjam, hogy a cunami kapcsán volt ugye egy tragédia ott az iskolában, egy kislány és az áldozatok között volt, és akkor nem a döbb képviselői, hanem a ház képviselői, tehát a Harry Potterből tudjuk, hogy mi az a ház, tehát a ház képviselői bementek a ház vezetőhöz, négyen, kényelmes fotelokba leültek, tehát nem a tanáriba rettegtek, hogy úristen, mikor szúrják le őket, és lehetett látni azt a demokratikus tárgyalási folyamatot, aminek az lett az eredménye, hogy a gyerekek szerettek volna egy külön megemlékezést tartani, tehát nem csak az istentiszteleten, hanem azon kívül is, és ezt nagyon szépen megszervezték, és a ház főnök nagyon szépen megköszönte nekik, hogy ilyen kreatívak, helyesek, együttérzőek, és minden rendben van. De ugyanígy történt a választásokra való felkészítés is, ahol a gyerekek szimulációs játékokkal pártokat alapítottak, plakátokat csináltak, stb. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy ehhez nem kell feltétlenül a post-68-as, nagyon lázadó generációnak a felforgató tevékenysége, hanem ehhez kell egy nagyon tudatos építkezés, és a másik fontos záró gondolatom az az, hogy demokratikus iskolát nem demokratikus társadalomban igen nehéz csinálni, ezt fából vastagának hívják. Tehát, hogy mi ugye kívülről, mi, itt most mindenkit értek ez alatt, próbálja mindenhogy támadni ezeket a falakat, bevenni ezt a várat, és valahogy ez a vár nem hagyja magát. De ez nem véletlen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy és ezt mindenféle kutatások, társadalomtudományi kutatások is bizonyítják, hogy lehet aktív állampolgárságra nevelni gyerekeket, lehet ilyen szép órákat tartani, nagyon szép filmeket lehet vetíteni, elemezni, vitatkozni, de ha maga az iskolai környezet, a család és a tágabb társadalmi környezet nem ezt díjazza, akkor folyamatos ütközés lesz, és aztán ezt vagy túléli az illető, most mi több tágértelemben túléli, vagy nem. De úgyhogy én ezt csak ilyen gondolatébresztőnek szántam, és akkor tényleg beszélgetünk.
Lehet, hogy ez tényleg ilyen keretes lesz, mert hogy sok-sok szót fölírtam, amire szeretnék visszautalni. Én az időben még messzebb mennék, mint 90 meg 85, hanem egészen elfutnék a 60-as évekig, amikor is elkezdte Winkler Márta pályafutását pedagógusként. És azt gondolom, hogy, és még jó néhány segítőjének köszönhető az,
hogy a 85-ös tanterv az már korszerűbb és másfajta szeleket mutatott, az egyént jobban figyelembe vette. És akkor kihangosítanám azt a gondolatot is, hogy olyan iskola, ahová én is szerettem volna járni, mert hogy Márta olyan iskolát szeretett volna létrehozni, amiben ő szeretett volna járni. Neki nagyon rossz emlékei voltak az iskola kezdésről, kimondottan rossz élmény volt, hogy még nem volt 6 éves, 2 nap hiányzott, tehát még nem volt 6 éves, amikor iskolába került, és ez nagyon mély nyomot hagyott. És innentől megfogadta, hogyha ő gyerekek közé kerül, akkor nagyon fontos célkitűzése lesz egy olyan élet megvalósítása, ami a gyerekekről szól, és figyelembe veszi az ő fejlődési ütemüket, életvágyukat, akaratukat, és éppen a mindennapi kívánságaikat. Elhangzott itt egy olyan szó, hogy alapítványi alternatíva, mivel a kincskereső iskola folyamatosan küzd, mert hogy ezt úgy összemossák. Ha valami alternatív, akkor biztos, hogy alapítványi, többségében igaz, azt kell mondanom, hogy van néhány kivétel, így azt gondolom, hogy Budapesten a gyermekek háza, Lányi Marietta vezetésével, és talán még sok-sok program, de a kincskereső iskola is ide számítja magát, annak ellenére, hogy nem alapítványi iskola, hanem állami fenntartású. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a mostani köznevelési törvény lehetőséget ad, hogy az iskolák meghatározzák a saját arcukat. Tehát lehet engedélyt kérni, lehet szövegesen értékelni, és természetesen van mód arra, hogy egyéni kerettantervet nyújtsanak be. Én úgy tudom, hogy most olyan 15-16 iskola, és azt kell mondanom, hogy nagyon kevés általános iskola, talán 2 adta be erre az igényét, köztük van a kincskereső is. Tehát van rá mód, természetesen sokkal nagyobb munka, és sokkal több kitartás kell hozzá, valószínűleg a szemmelkövetés és az ellenőrzés rendszere is hatékonyabb lesz ezen iskolák irányába. Amit, és hogy sok-sok inkább kérdés legyen, mint beszéd, néhány szót írtam ki, és a fényesség akkor gyújt, amikor autonómiát és közösséget említett Rita. Azt gondolom, hogy a kincskereső iskolában ez egy rendkívül fontos. Tehát a hozzánk 6-12 éves korú gyerekek járnak, ez egy 6 év folyamos, tehát nincs több. Pont a mostani hatodikosok kérdezték meg tőlem, hogy Kati, milyen iskola a kincskereső, és akkor kínomba azt mondtam, hogy elitens, mert hogy nincs még egy Magyarországon, ahol 6 osztály lenne, ráadásul ez a 6 ugye alapfokú, megszűnik az intézményünk, és többségében gimnáziumba jelentkeznek. Nagyon nehéz ebben az életkorban demokráciáról beszélni, hiszen tudjuk, hogy a 9-10 évesek kezdenek el leválni a felnőttről, addig minta és követés követik a felnőtt, és talán a tanítónéniüket, és ezt tanítónéniként én jól értem meg, hogy abszolút mély élmény, ha szerencsés ember, akkor mély élményt tud adni a gyerekeknek, és meghatározó személyiség lesz az életükben. Egyébként hozzá kell tenni, hogy engem nem tanított Winkler Márta, hanem a bátyámat, de 3 éves koromban bele szerettem, és tanítónéni lettem. Tehát, hogy ezt az élményt én nagyon személyesen tudom közvetíteni. A felnőtt ilyenkor mit tud tenni? Elhiteti a gyerekkel, megéleteti, talán ez jobb szó, hogy fontos vagy, hogy figyelünk rád, hogy itt biztonságban vagy, ahol vitatkozhatsz, érvelhetsz, megmutathatod a saját személyiséged, ezért nem jár retorzió, hanem megpróbáljuk értelmezni a konfliktusokat, megpróbáljuk elemezni, megpróbáljuk szóval, mert ez a legnehezebb még a 7-8 éveseknek, hogy esetleg ne egy odaütés, egy fizikai válasz legyen, hanem hogy valahogy megtanulja kimondani, hogy mit jelent neki egy konfliktus megélése, hogyan lehet azt elrendezni, tehát mintákat tudunk adni. És reményeink vannak arra, hogy ezt aztán a gimnáziumokban és a későbbi életükben, itt elhangzott egy szó, hogy állampolgárként fogják használni, azt hiszem, hogy ez a mi dolgunk 12 éves korukig, hogy ezt ők elhívjék, hogy igenis fontosak autonóm személyek, akik viszont közösségben kell, hogy működjenek, és a közösség szokásait be kell, hogy tartsák, akár szavazással, akármilyen módon a kialakított, az általuk kialakított, minden osztálynak saját szokásrendje van, mert azt gondoljuk, hogy akkor tartják be a gyereket, ha ők közösen fogadták el, és közösen határozták meg, és aztán nem csak mi tartatjuk be, hanem ők is egymással. Ezek nagyon-nagyon apró lépések, és nagyon messze van az igazi demokráciától. Reményeink azok az alapvető élmények fogják meghatározni, és hogy a gimnáziumba és a későbbi tanárok erre építkezni fognak, és nem legyalulni, illetve lehetőleg visszafejleszteni ezeket a készségeket, képességeket.
Hogy a középiskolások, amikor arra kérdeztünk rá, hogy egy sor tényező közül mit tartanak fontosnak, mennyire az iskola demokráciája ebből a szempontból, akkor bizony az első helyeken ezek a típusú egyenlőség igények voltak, hogy a tanárokra ugyanúgy érvényes legyen a szabály, és őket éppen úgy be kelljen tartani, mint a diákoknak be kell tartani. Ez teljesen egyértelmű. A másik, amit ezzel kapcsolatban az az, hogy a következő fontos dolgok azonban nem az egyenlőség, hanem az alá fölé rendeltség méltányos elfogadása az, ami jellemezte a középiskolásokat mind a két évben. Tehát az, hogy hallgassák meg, hogy figyeljenek oda, ami egyértelműen elfogadja a tanár-diák hierarchiát, de egy méltányosságot vár el, hogy ezen a viszonyon belül tudjuk méltányosan kezeljék. És a 10 item közül az 5. helyen jött az első szabadság elvű követelés, vagy igény. Ennek is volt már előzménye a mai beszélgetésben, a farsalom, hogy ne szóljanak bele abba, vagyis önállóan eldönthessék azt, hogy a tanítási időn kívül milyen programot csinálnak magukkal. Na, egyrészt ennek az igénynek a helyezése, másrészt az igénynek a jellege, az eléggé árulkodó viszonyaitól. Egyébként pedig csak olyan ajánlások lehetek, hogy vannak olyan irodalmak, amik minden esetre olvashatók ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ugye a franciások számára tanácsolhatom Marussia Rabounnak egy könyvét, amelyiknek az a címe, hogy De l'enfant au citoyen, aminek ráadásul az érdekessége, hogy a brit és a francia szisztémát hasonlítja össze, hogy hogyan tanítanak, nevelnek demokráciára az angol és a francia kisiskolában. Ez egy teljes év párhuzamos megfigyelésén alapuló kutatási jelentés tulajdonképpen könyvformában. Amit pedig Eszter mondta, amiről Eszter beszélt az elején, ahol is van egy adalék, ami hozzáférhető talán a Szabó Ervin könyvtárban, nem vesztették el. 1977-ben jelent meg Carabel és Helsinger szerkesztésében egy Power and Ideology in Education című gyűjteményes kötet, és ebben van Basil Bernsteinnek, vagyis Bernsteinnek jó magyarosan, aki tanult oktatás szociológiát valaha, vagy ilyesmit, az biztos hallott róla, az, aki a nyelvi kódokról mondott mindenféle érdekeseket. Ugyanaz, 1973-ban az OECD felkérésére készített egy tanulmányt, amelyben az úgynevezett modern pedagógiák alternatívítás problémáját a társadalmi alapjaihoz próbálta összekötni. Ez a tanulmány megjelent ebben a gyűjteményes kötetben is ott olvasható, mégpedig Class and Pedagogy, Visible and Invisible címmel. úgyhogy ott egy csomó pedagógiai belátás és szociológiai hátterrel is olvasható. Köszönöm szépen!
Nagyon sok szó esett arról, hogy a diákok korralában is a demokráciások törvények. Azt szeretném megkérdezni, hogy a felsőoktatásban, pedagógus képzésben egyáltalán milyen szinten tudunk bekezdeni az alapreaktivitás és arra fogó felkészítés, ami most itt elhangzott egy csomó, hogy mennyire célszerűen. Mert azt gondolom, hogy ahhoz olyan pedagógus és olyan felnőttek is kell, hogy valamilyen módon ezt tudják képviselni.
Hát én egy friss információval szolgálhatok, én nem tanítok a felsőoktatásban, de amit hallok most a pedagógus képzésről így az utóbbi évekből, az az, hogy ez nagyon begyűrűzött. Tehát, hogy most már igazából azok a módszerek, amik megjelennek a pedagógus képzésben, azok már nagyon közelítenek ezekhez a módszerekhez, csak van egy baj, hogy az így kiképzett diákok, vagyis hát tanárok kikerülnek az iskolákba, ahol azt mondják nekik, hogy na, akkor ezt most tessék szíves lenni elfelejteni, mert ez egy iskola. Tehát, hogy egy példát mondanék, kooperatív tanulásszervezési képzéseket tartottunk sokfele az országban, zárójel, ez szitokszóvá vált a magyar közoktatásban, ez amit most mondtam, tehát, hogy kooperatív módszerek, ennek sok oka van, de ezt most hagynám. És egy kis falusi iskolában tartottuk, ahol hát az átlag életkor valóban 50 felett volt, és nagyon, nagyon haragudtak ránk a tanárok, mert akkor már 3 hónap alatt ez volt a, mondjuk a 8. továbbképzés, és tele volt a hócipőjük. De a 2. napra bevontuk őket, lelkesek voltak, csinálták, minden nagyon rendben volt, majd elmondták, hogy ja, hát ezt ők csinálják amúgy, de ez csak úgy titokban. Mert hogy a fenntartó, hát akkor még ugye az önkormányzat volt a fenntartó, az ugye küldte a megfigyelőket az iskolába, és azt mondta, amikor látta, hogy a kis alsósoknál körbe voltak a székek, meg a padok, és hát játszva tanulták a matekot, meg egyáltalán jól érezték magukat, akkor mondta ez az önkormányzati hölgy, hogy hát ő azt hitte, hogy iskolába jött, és nem óvodába, most azonnal rendezzék vissza a 3 padsorba, és legyen itt már tanulás. Na most erre szoktam én azt mondani, hogy ez kevés, hogyha a tanárokat jól kiképezzük, meg kevés, hogyha ott vannak az eszközök, még ilyen korlátok is vannak, vagy nagyon sokszor a szülők. Vagy én tanítottam olyan elit középiskolában, ahol azt mondták a diákok, hogy na nagyon szépek ezek a nagyon innovatív módszerek a nyelvtanulásban, de tanárni ugye tetszik tudni, hogy mi nyelvvizsgázni szeretnénk. És akkor az ember vagy csinálja tovább az innovatív módszereket, vagy visszatér ahhoz, hogy előveszi a teszteket, és folyamatosan csinálják a tesztet. Tehát, hogy valahol ez benne van a tanárképzésben bizonyos helyeken, de megint ez egy kontextusban van, tehát önmagában az kevés, hogy kreatív helyes tanárokat képzünk, ha a rendszer nem az díjazza. Tehát ez a probléma. Is, ez is.
Itt elsősorban a kérdés szólt valami kérdés, nincs itt, mert neki volt a területe szerintem, tehát volt szó a nagyon mély szegénységben lévő generációról, akik kb. Teljesen leszakadtak a nyelvoktatási rendszerből. Interneten kerülnek olyan dolgok, vagy esetleg egy ilyen opcionális, bentlakásos iskola hálózattal esetleg ezt a problémát igen gyorsan és hatékonyan lehetne orvosolni. Önök szerint van-e ennek bármiféle relevanciája, van-e értelme, jó az a szülőktől esetlegesen, ami 3-4-5 napig elszakítjuk a gyerekeket, úgy, a szülő természetesen megegyeznek, vagy ez egy tévút, és ez nem lehet megoldás. Ez is ugye inkább szerintem centralizáció felé, nagyon is egy dolog, viszont hatékony lehet.
Én nem hinnék benne, hogy ez egy működőképes
munka.
Miért? Mert nem életszerű, hogy egy érző gyereket kiszakítani minden napra egy olyan közegből, ami egy egész más mindát élt meg éveként keresztül, és akkor ott egy hamis képet valamelyik, és a hétvégére visszamegy egy teljesen más.
Opcionális, tehát vannak olyan szülők, szinte nem egy nem, aki valami is akarja.
Nekem egy könyvélmény jutott közösszembe, azt hiszem az a cím, hogy El Junior,
egy indián fiúról szól, aki önként otthagyja az indián hagyományokat, és elmegy a fehér gimnáziumba. És 20 évesen megéli, hogy nem tudja, hogy hová tartozik, mert sem ide, sem oda. És azt gondolom, hogy ez egy személyes tragédia, és akkor lehet egy komoly réteg tragédiája is, hogyha ennyire kiszakad abból a környezetből, és abból a hagyományból és kultúrából. Tehát, hogy én is nagyon veszélyesnek gondolnám, hogyha ez ilyen...
Azért jutott alapvetően eszembe, hogy egy például
valamelyik mi?
Milyen jó, hogy vagyunk Angliában, a rendszer, és nálam a rengeteg én is már akarat,
jó, de ez egy rengeteg kérdés van, tehát az nagyon nem mindegy, hogy ez milyen életkorban történik, nagyon nem mindegy, hogy milyen módon történik, tehát nyilván egy angol bentlakásos elitiskola az egy teljesen más kérdés. Azért Magyarországon erre vannak már példánk, és vannak jó működő példák. Hát az egyik a sajnos múlt idő, ugye ez volt a Mánfai Kollégium. Az idősebb korosztályok talán még emlékeznek rá. Ugye ez a pécsi Gandhi gimnázium mellett működött egy úgynevezett kollégium, ami kifejezetten mélyszegénységben élő, tehát Baranya megyei mélyszegénységben élő gyerekek éltek. Egyébként ez egy nagyon demokratikus intézmény volt, és pont egy ilyen demokratikus kollégium iskola kísérlet is volt egyben, ahol a szülők bele, tehát ez egy opció volt, ha a szülők ehhez hozzájárultak, ők, ezek a gyerekek pécsi középiskolákba jártak, és ebben a nagyon izgalmas kollégiumban, ez kb. 5-6 évig létezett ez a kollégium, és akkor utána ugyanaz a társaság, aztán hát végülis az Ambedkár gimnáziumot ugyanez a részben ez a társaság csinálta meg Sajó Kazán. És ennek a kísérletnek éppen ez volt a lényege, hogy működhet-e egy ilyen modell, ami nem erőszak, meg nem erőszakos kiszakítás a családi környezetből. Kötelező volt hazamenni minden hétvégén. Ez egy izgalmas kísérlet volt, és nem azért bukott meg, mert mint iskola, vagy mint kollégium nem működött volna, hanem mert nem volt pénz, így van.
És ez a gyerekek számára?
Persze, hát ez más nem is lehetett.
Na, esetleg majd a
Nóti
is válaszol, hogyha visszajön. De a tanárképzéses kérdésre szerettem volna reagálni, mert nekem a második diplomám az a pedagógia mélye, tehát mi azt tanuljuk 180 kreditben, amit a tanárszakosok ennél sokkal kevesebb, és jövő évtől fog, amíg annál is kevesebb kreditszámban tanulnak, és én azt látom, hogy akik a PPK tanárképzésben dolgoznak, azoknak a nagy része nagyon elkötelezett afelé, hogy innovatív és demokratikus szemléletmódot megvalósítanak, és ezt megpróbálják átadni. Ez egy kis szak, tehát azt hiszem 40 és 50 közötti létszámmal kezdtük, és 3 év van erre. Amit én látok, és ez valószínűleg a tanárképzésben még nehezebb, akiknek a fő szakjuk egy nagyobb alapképzés táplálkozik, az, hogy a legtöbben tehát a pedagógia szakra és a tanárképzésre is úgy jönnek, hogy 12 évig egy olyan oktatási rendszerben nevelkedtek, ami ennek a teljesen ellentétjére szocializálta őket. Igen, és persze megismerkedünk alternatív iskolákkal, akármi, poli, második esély iskolákkal, de hogy egyrészt az évfolyamtársaim is látják azt, hogy ez, hogy mondjam, kevés elhelyezkedési lehetőséget kínál, és akkor itt jönne be az is, hogy nagyon elvárjuk, vagy elvárja a többség azt, hogy ez egy ilyen informatív dolog legyen, tehát a tudásátadáson van a hangsúly, és kevés tér jut arra, hogy igazából a demokratikus kompetenciákat fejlesztjük a gyakorlatban. És ez nem elég, hogy mondjuk reform és alternatív pedagógiák összehasonlító vizsgálata órán, mi megtanuljuk, hogy hányféle csodálatos, Waldorf, Renner, nem tudom milyen kísérlet van a világban, úgy, hogy az évfolyam többségének ez nem társul egy valós élménnyel, mert 12 évi további 25 fővel frontális oktatásban vettek részt, és mondjuk még diák önkormányzati élményük sincs,
nem várhatjuk el, hogy olyan pedagógusok fognak kikerülni, akik ebben majd szívvel, lélekkel, tapasztalattal a hátuk mögött kompetens tudnak vesznek részt. Van még egy olyan probléma is, hogy ugye a tanárok, hogy mondjam, szóval a legtöbb tanár sem ebben szocializálódott. Tehát, hogy gondolom a rendszerváltás után, vagy amikor a pedagógia szak megalakult, illetve a bolonyai rendszerben átalakult a tanárképzést, akkor maguk látjuk azt, hogy a tanárok is küzdenek azzal, hogy ez egy olyan dolog, amivel ők azonosulni tudnak szemléletbeli oldalon, de a gyakorlatban sokszor nagyon nehezen teszik át. És a harmadik dolog, ami egy ilyen nagyon fontos dilemma számukra az, hogy ők állami alkalmazottak. Tehát az, hogy az egyetemi tanár az egy állami alkalmazott, az valahol neki azt jelenti, hogy az ő munkáltatójától a fizetését kapja, neki meg kell felelnie. Vagy nem, ez egy kérdés, de hát... Szóval mégiscsak, hogy kapja a fizetését, az azért fizeti, hogy átadja azt a tudást, amit ő, nem tudom, hogy a tanár erről mit tud mondani, de... Igen, de hogy akkor ellene megy azért, amiért a fizetését kapja, szóval ez is egy dilemma. És csak arra akartam
ezzel... Utoljára 1960-90 mondták neked.
Én úgy látom, hogy ez megjelenik verbális, és elhangzik a tanítós részről, hogy ez egy dilemma, hogy mennyire mehetünk ellen, így elkölcsönhet.
De a szakmai gyakorlat választható. Hogy hol
gyakorlunk. Nem hallják a forgalmat.
Bocsánat.
Nem hallják.
Hogy a szakmai gyakorlat ugye most nem gyakorlunk, akik, mivel a gyakorló iskolája már nincs az egyetemben. Hanem, hát nem már nem hanem önálló. És ha szakmai gyakorlatot akárhol lehet választani, akkor meg kell egyezni egy Waldorfal, vagy egy más iskolával.
Nagyon tudom, rengetegen jönnek. A főiskoláról, ott nagyon sokan írnak a szakdolgozatot, de ott ülnek a nyakunkon. Már néha voltam is, hogy diákként nem volt, ott volt rengeteg jött egyetemről, volt egy ötlet, jó, most kivagytok az én diákjaim, és akkor mit egyet tanítanak úgy, mintha, és akkor mindjárt zavarok, hogy tényleg nincs aki az atlak, és akkor, és nagyon jó élmény volt, legalábbis ezt mondták, de hogy ilyen szempontból megmutat, hogy nagyon sokan lelkesen jönnek, és persze van az, aki azt mondja, hogy tehát nem akarok tanár lenni, csak ide kell, hogy jöjjek. És akkor...
Szerintem ez összefügg nagyon az, amit a Ritók Nóra mondott, hogy csak az iskolából ez nem fog megváltozni. Ez emberek, hiteles emberek kellenek, társadalmi összefogás, az, hogy mondjuk egy demokratikus iskolába, ahová mondjuk mi egy demokratikus iskolába jártunk, ne csak a közép és annál felüli réteg járjon, mert az nem demokrácia, amikor csak a középosztály egymással vitatkozik kultúrált módon. Tehát akkor az is, aki nem tud, neki meg kell tanulni, aki nem tudja magát kifejezni.
Én azért szeretnék hitet adni, tehát most már a ti generációtokban van olyan, aki alternatív iskolában végzett, és esetleg már tanít is. Én azt gondolom, hogy a 60-as években volt 4-5 reformer pedagógus, most már azért van 150, reméljük, a ti ebben a korban már 380-ról fogtok beszámolni, tehát muszáj, hogy higgyünk abba, hogy ilyen tengernyi cseppként, de mégiscsak előre megy ez a történet, és mindenki beleteszi azt a lehetőséget, hogy tényleg demokratikus állampolgárként élje le az életét, és hogy ezt továbbadja a következő generációnak. Pici, nagyon-nagyon lassú elmozdulás, de én úgy gondolom, hogy van, muszáj ebben nektek is hinni, nem csak az idősebb generáció.
De nem csak az iskolában, tehát ez...
Sajnos. Van még egy olyan, hogy Commando Vienton Suisse.
Igen, ott hátul volt még
egy kérdés. Igen, ez azért, a felszínűleg szeretnék reagálni, tehát először is azt mondom, hogy nagyon fontos lesz, hogy egyáltalán ezt felismerni, hogy ez csak semmilyen kényszerűen adott, hogy ezt adott, vagy ilyen. Én azt mondom, hogy milyen szónában olvastam, hogy az először körülnevét, hogy fogjuk megadott a gyerekeket, azt rakjuk, többünk megyek rá. Ezt látni, hogy ez a világban a felvétatós, az amerikai, tehát ilyen van megcsendett tragédiának, és az önkéntességnek jó, hogyha van egy ilyen lehetőség, hogyha abban, de nem gondolom, hogy ez a problémát megoldani, tehát nem gondolom, hogy a kérdés jelenni, hogy az úgyszer, az elmítettet, hogy nem tudom, hogy nem sem egy hátra. Van ilyen lehetőség, hogy előbb így jelentett, hogy a mi tekintségben élő családos évükre, hogy a kérdésében olyan cigánytelmúzású kiállító hallottam, aki egy jó nevű utai középiskolában végzett, de a tárgyat családban meg vannak olyan rokonai, akik ilyen viszonylag szegregált 8. kérdeti iskolában szinte fedél osztálytás nélkül végezték el az általános iskolát, hogy ezek a sztereotípiák megelőítéletek kölcsönösek, tehát hogy igenis ő elmondta, hogy nem is nagyon jó tetények vannak, nem cigány barátai voltak, nem cigány osztálytársai, és látja az olyan rokonainak, szegregált cigányiskolában jártak, hogy ők nem barátkoznak fegyverekkel is itt lehet, tehát hogy azt gondolom, hogy ez már csak azért is utópia, hogy majd akkor tessék ide jönni már az kárcsos iskolába, vagy esetleg, tehát hogy ez így nem fog működni szerintem.
Bocsánat, én is annak itt az pedagógus képzésre szerettem volna reagálni, mint nem olyan rég itt végzett. Nem középiskolai pedagógus. Én nekem abszolút az ötlet tapasztaltam, mert én még a BR-t voltam, hogy amit elhangzott, az 90%-ban a modern pedagógiai elméletnek megfelelő és nagyon jó számomra lenyűgöző volt olyan szempontból, hogy én nem akartam. Tehát én voltam, de hát én nem akarok tanár lenni típusú ember, aki nyilván végigjelzi, hát nem fel sem akartam iratkozni, mert azt gondoltam, hogy nyilván azt fogom hallani, amit tapasztaltam 12 évig, én nem mondom, kíváncsi, köszönöm. És ehhez képest döbbenetes volt, hogy mennyire modern és mennyire nyitott volt a képzés, és hogy pont az, amit felismerült, hogy mondjuk az igyekezetet is, hogy lehet értékelni, azt is megtanultuk. Viszont sok jó dolgot tanultam, nyilván egyetlen alternatív módszer, és a tanulmánya volna részletesen, hogyha én kijövök, akkor valószínűleg lehessek, nem is tudom. Nyilván annyi ilyen alternatív pedagógia van, hogy ezt nem is lehet. Csak tényleg az veti ezt vissza, hogy tehát szerintem a kezdőpedagógusnak nem hogy arra lenne szüksége, hogy ne állítsák le, igazából arra lenne szüksége, hogy lássa, hogy működik ez a gyakorlatban. És ehhez képest az, hogy már a vizsgatanításra is azt mondják, hogy na jó, mert hogy jó ez a kooperatív módszer, de az teljessége lehetetlen lenni.
Vagy mivel nem lehetett, de nagyon nagyon nekem van egy ilyen tapasztalatom, és az osztályfő nekem az, én nem alternatív iskolába járnám, mondjuk egy klasszikusabb iskolába, de az osztályfő nekem az próbál minket önállásra növelni, és például az ilyen dolognál, hogy kihosszínűleg mi szervezik az osztálykirándulás, az osztály a színházban is, ezt nekünk adja ki. És hogy azt jelenti, hogy fél év környékén rájöttek konkrétan, hát szabályosan vannak nekezi lázadást akartak ennek kiterekni, mert mi az, hogy nem az osztálykirándulás szervezi a színházat, amikor ez a feladata, és ez szerintem. És egyébként, de konkrétan bedobta egy saj, hogy akkor most menjünk színházra, nem menjünk színezni, hogy a szomszéd osztály meg megy, de mondjuk aztán nem vállalt el, hogy akkor ő elmegy, megnézi a, nem tudom én, hogy a ilyen szimbolikus színház is van a YouTube-ban, és elnézett, tehát ezt nem vállalja be, és igazából az lenne, de ezt a fő kérdésem, hogy...
Nem hallják szerintem.
Nem nagyon lehet hallani.
A lényeg. Én nem alternatív iskolába járok, de az osztályfőnököm azt próbál önállóságra merelni, és így megkér minket, hogy mi szervezik ott a közös színházban a letelkés, hogy nem ők. És ezt nagyon sok embernek az osztályban úgy jött le, hogy az osztályfőnök egy lista disznó, aki nem hajlandó, akit játszol, hogy megkörülzi, és semmit nem hajlandó megcsinálni, és konkrétan kitört a lázadás, mert hogy lehet ilyet, és hogy nekem az a kérdés, hogy erre nem kéne nagyobb hangsúlyt feltetni, de az ilyenfajta nevelés lenne az.
Ez egy kicsit az lenne erre a válaszom, hogy ez olyan, amikor a 80-as évek végén tartottunk nagyon sok ilyen innovatív tanártovábbképzést, és mondjuk egy napos képzés után, ahol ezeket a jó kis módszereket, amiről te is beszéltél, hát ugye mit lehet egy nap alatt ebből átadni, egy ilyen tűzijáték, és emlékszem, hogy az egyik ilyen után 3 nappal felhívott az egyik résztvevő pedagógus, hogy nagyon becsaptál. Mondta, hogy Jézus, már mit csináltam? És hát azt mondta, hogy nem működik. Mondom, mi nem működik? Hát azt mondja, bementem másnap az osztályba. Ötödikes osztály? Nem ötödikes, mert már legalább 6. osztály lehetett. És bementem november 6-án az osztályba, és ezt elkezdtem csinálni. Hát a fejemre másztak, elégedetlenkedtek. Hát nem működik. És te azt mondtad, hogy... Na most hát ugye erre nyilvánvaló a válasz, hogy semmilyen változtatást nem lehet úgy bevezetni, hogy akkor... most akkor holnaptól minden más lesz, hanem van egy fokozatosság, tehát ez, amit te mondasz, ez így nem működik, ettől nem lesz demokrácia, meg ettől nem lesz demokratikus iskola, tehát erre, ahogy a Kata mondta, úgy szép lassan a kis gyerekeknek adunk egy kis szabadságot, autonómiát, döntési lehetőséget, akkor meg fogják szokni azt, hogy nekik kezükbe kell venni bizonyos dolgokat, és nem a lusta disznó tanárt hibáztatni, hanem megcsinálni bizonyos dolgokat, vagy ha nem tudják, akkor megkérdezni, hogy bocsánat, de ezt hogy kell csinálni. Mert a legborzasztóbb, hogy a magyar iskola annyira, most bocsánat, ez egy durva általánosítás, de azért az esetek többségében, tehát hogy olyan szintre, szóval olyan helyzetbe hozza a gyereket, már inkább így fogalmaznék, hogy nagyon sok esetben ő a saját érdekeit sem tudja képviselni, nem hogy másokét, de a saját. Tehát nem tudja megkérdezni, nem tudja, hogy kell megkérdezni azt, hogy bocsánat, én ezt nem tudom, tessék megmondani, az én gyerekem egy elit iskolában megkérdezte matek órán 5-be, hogy az miért úgy van, mire a matek tanár azt mondta, hogy hülye vagy. Most ezek után a gyerekek is azt mondták, hogy hülye vagy, és ő ennek megfelelően 2-re érettségizett matekból, hiszen ő hülye. Hát, na most egyébként nagyon tehetséges és nagyon okos, de hát ő hülye. Na most hát erről pszichológiából mindenki megtanulta az ide vonatkozó részt, tehát ez így működik, tehát hogyha nem tanítjuk meg a gyereket arra, fokozatosan, hogy álljon ki önmagáért, hogy legyen véleménye. Ugye Molnár Peti, amire Csákó tanár úr is emlékezett Molnár Peti nevére, Molnár Peti kultúráltan felállt, és azt mondta, hogy tanárnő miért ehet, amikor mi nem ehettünk. Ő nem volt szemtelen. Ő csak kérdezett. Na most hát ennek tehát az erre való felkészítés az sok munka, azt végig kell gondolni. Tehát az nem így megy, hogy na holnaptól ti szabadok vagytok. De én csak szeretném kérdezni, hogy meddig?
Hogy a tanár személyes hogy ő hogy él, hogy van a diákok között. Együtt mennek kirándulni, akkor ő szükszede a portásnak, amikor bemegy, amikor együtt isznak, akkor a dugót maga mögé dobja, vagy berakja a kukába. Tehát annyi olyan dolog történik 3-4 év alatt, ami sokkal jobban működik, mint az, hogy napnak demokráciára nevelünk, ti vagyunk, ez a párti, a kék, a sárga, a zöld, csinálják a plakátokat, itt vannak a jelszava, van 1 óra.
45 perc.
Amikor van egy probléma egy iskolában, tanodában hetente van egy ilyen diákstából, mindenről lehet beszélni, nem kell, hogy a húlyát, baját, ott van egy heti rendszeresség annak, hogy ezt meg lehet élni. És ott le lehet érzni a másik 3 megvédi, esetleg jobban összevesznek, van sírás, van nevetés, de van gyakorlat belőle, és ez működik. Ez egy rossz mintája a tanárkozó, hogy jól szervezetek színházat, látjátok, tiék vagyok, színházat akartok menni, azt se tudjátok, hogy hol van a színház.
Én megszerveztem a színházat.
Erre hadd mondjak valamit, illetve arra meg erre. Hát hogy egyrészt ezt a rendszer, ha most ilyen nagyon rendszer kritikusan gondolkodok, a rendszer valóban arra használja, hogy megideologizálja az önmaga létét, ezért nem adok neked plusz szabadságot a semmihez képest, mert úgyse tudsz vele élni, és ezért olyan helyzetbe hozlak, hogy ne is tudj vele élni, vagy rázúdítom hirtelen, nem tudod, visszaveszem tőled, mert ez egy kegy. Tehát ez nem egy olyan, ami jár, hanem ez egy kegy, amit én adok, mert én vagyok a hierarchiában egyet fölött, de csak egyet egyébként, nem olyan sok az. A másik, hogy minden, amit elképzel az iskola, hogy kell a mindennapi mozgás a gyereknek. Tök jó, nem? De ez alap. Ez nem is értem, hogy jutottunk el idáig, hogy a rendszerváltás után x évvel valaki ezt felismerte. Kell az önismeret, na ez már necces, itt már csak egy-két ilyen szakközép iskolában, egészségügyi szakközépben találni. És kell a vitakultúra. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy tantárgyilag tudunk csak gondolkodni. Akkor jó, akkor megy a lobby, hogy a humán szakosok gyalulják a természettudományt, hova illeszünk be, akkor a szerencsétlen gyereknek a heti 25-30 órájában még egyet. De az nem jut eszükbe, hogy ezt nem feltétlenül tantárgyi szempontból kéne megoldani, mert a tantárgyi szemlélet, ami egyrészt az egyetemi tudományos hierarchiából származik lefele, igazából az, ami létrehozza a problémák nagy részét. Tehát, hogy miért kéne nekem minden nap elmenni testnevelés órára, ahelyett, hogy lenne mondjuk napi két órán, lenne egy szép udvar, persze nincs, de tegyük hozzá, hogy vannak ilyen tárgyi feltételek, és ott játszhatnék szabadon, fára mászhatnék, vagy anyának minden. Tehát, hogy ez a gondolkodás, hogy önismeretet akkor úgy tanítok, hogy nyissátok ki az első oldalon. Mert hogy ez van, ez nem vicc, tehát ez van, önismeret. A pszichológiai oktatás, ahol van, az ilyen rosszabb esetben. Nem az van, hogy mondjuk egy gyűlésen vagyunk, vagy elmegyünk kirándulni, vagy ne adj Isten, tanulmány a kirándulás. Nem? Tehát, hogy ha nincs kirándulás, ami nem tanulmány, azt nem tudjuk igazolni a fenntartásban. Nincs kirándulás, te fagyisztak, hát rohadt fél.
Jó, akkor az utolsó kérdések lesznek már az egész.
Ön is mellett óra, rosszabb esetben a legjobb kell látni, mert ön is, hogy megismerje magam kifejezetten abban a célban, a torkonlátókban valahoznak, ez is egy ilyen alapítványos iskola volt. Ezekről a részekről nem beszéltünk, ami alternatív verzió volt. Nem tudom, hogy hallott a gyermekház.
Nem, hogy kétféle van.
Ez gyermekház.
Azt hiszem 4 évig, és ott ilyen hihetetlen tapasztalatlanság. Voltak, én nem is volt pedagógus, tehát semmi képesítési nem volt volna, mert voltak, egy ilyen mágus csávó volt az egyébként, egy fejjel, aki engem így taszított, és talán nem nézem ki itt a társaságokban annyira okosan, mert hát tényleg nem okosan, nem sok ez a Survivor című műsor volt akkoriban a tévében, amikor ez a gyerek ott volt ilyen túlélő, és ott volt, hogy sztár az egész iskolában, és jó fej a diákok között, hogy ő pontról szabált élőben. És hát tulajdonképpen neki így ez volt az összes tehetsége. És így ezek az iskolákról, hogy mit lehet tudni, hogy így statisztikailag milyen eredményeket mutatnak, én magára kíváncsi lennék, mert elég nehezen szabadultam ki, és nekem elég megvolt a nyoma annak, hogy én először ugye a hideg kommunizmus 50-es éveiben kezdtem általános iskolára, aztán hat iskolába jártam, még mindig másra. És még nem tudok már beszélés alatt. Lehet, hogy megfogsz. És aztán kikötöttem a gyermekhez, mindig anyám után sokkoltam, aki nagyon pedagógus. És így nagyon oldalt hiszen elkomfortiskodtam gyakorlatilag, és még így vagyok életben. Csak erről kíváncsi, hogy itt az eredmény.
Hát ezt szeretik, hogy jól gondolod, de mit értesz eredmény alatt? Ugye, mert hogyha most azt kérdezik, hogy milyen egyetemre mentek, hát az nem, az önmagában nem definitív. Az, hogy hány lett utána bűnöző, még azt sem tudom, hány lett utána megasz, vagy hogy mondják ezt, valóságsósztár, tehát hogy ezt így nehéz, de ez csak arra mez vissza, amit én mondtam szerintem, hogy attól, hogy valami magániskola, vagy alapítvány, hát akárki létrehozhat egy alapítványt, létrehozhat a Mágusok Egyesület és egy alapítványt, ez igazából önmagában nem mond semmit. Az inkább az, hogy te hogy érted meg, az nyilván ennél többet én biztosan fog tudni neked mondani, hogy ez mennyire lehet rosszatóan iskola.
Az a veszélyesebben egyébként, hogy a mostani közoktatásban pont ilyen iskolákra hivatkoznak, és nehezítik el az alapítványi iskolák életét. Tehát sajnos így is lehet rombolni, és azok, akik viszont szakmailag beletették a magukét, most azok is nehéz helyzetbe kerülnek, közben egy olyan helyzetre hivatkoznak, általánosítanak, ugye? Amely nem igaz, és megint nem egyedi eljárásban vizsgálják meg az iskolákat, hanem az a hír járja, hogy az alapítványi iskolák azok mind szakmaiatlanul működnek, innentől legyenek szívesek beolvadni az állami rendszerbe, csukják be a kapuikat.
Éppen,
ez nagy baj.
Nem is elgondoltam, hogy nekem nem jó volt, mert most eljön, mert láttam a másik oldalt, hogy Én azt hittem, hogy ez egy ennek arra, hogy itt ülnek, és nem, mert
az utolsó kérdés az utol.
Can I express myself in English, is it possible? Peter Philipp, I am a professor of intercultural communication in Germany, and I also taught in the European Parliament. So I know a lot of what's going on in Brussels, and I just a short contribution. I often saw that Brussels is treating other countries like little provinces. If they don't obey, they will get punished. I very often, I learned what is behind this, but very often in discussing with the politicians and with parties, I felt that if a country doesn't obey, this is a demolition of democracy. And I just want to draw your attention to two things which are responsible for the decomposition of democracy. One thing is if people do not want to see truth. If no one speaks the truth, you don't have a culture to correct each other and to say, this is a lie, democracy is going down. Very often in the European Parliament, one day all people say green, the next day they say red. It's all changed their mind. Is that possible? How is that possible? Is it really due to truth? One thing is, if the truth is not revealed, there is no future for democracy without truth. And the other thing, in Western Europe, in spite of so much liberty that we have had 50 years, the destruction of morality. If you have young people who are sexual immoral, you will not have democracy. The sexual revolution in Western Europe destroyed democracy. If people are guided by someone else, if no one tries to say, this is my standpoint, I guess.
This is, sir, what do you mean by immoral?
The question shows that you should just ask yourself.
Well, then, if you don't have a common ground, you say it's immoral, I say it's moral, how can we agree?
This is, for example, this is a table discussion of democracy. Today, many people don't know that a man and a woman together to form a family. Some people say two men to form a family.
Why not?
So, if you lose, this is all really
discussion now we are having.
I feel that my time is at an end.
Sorry, we have to finish because
no,
I'm
have
sorry.
Oh, you
think that
Előadóinknak
el kell menni, úgyhogy szeretnék egy nagy tapsot meg egy nagyon szeretnék. Hello, sziasztok, Fanó vagyok a Szabad Egyetemi Rádiótól. Ez volt a Demokrácia az iskolapadban című beszélgetős este. Végéhez értünk, kicsit balhésan, ám reméljük, hogy lesz még folytatása. Sziasztok!